Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ünnepélyes úrvacsorai Isten tiszteletünket egy olyan kérdéssel kezdeném, vagy olyan témát vetnék föl, amihez majd egy ige szakaszt is kapcsolunk, hogy meggyőződésem, hogy az úrvacsorák kapcsán egyfajta, hát hogy mondjam, kérdés van bennünk mindig. Talán egy pici szorongás is, vagy egyfajta olyan várakozás, amivel nem biztos, hogy mindig tudunk mit kezdeni. Megmondom, hogy mire gondolok. Örömteli dolog úrvacsorát venni, és örömteli dolog idejönni a gyülekezetbe, és örülünk annak, hogy a szövetségkötésünket megerősíthetjük, de ott feszíthet bennünket a kérdés, hogy mi lesz ezután, mi lesz ezt követően, mi lesz az úrvacsora után. Hogyan lehet megmaradni abban az állapotban, amilyenbe itt kerültünk? Mert ugye itt csendességben vagyunk, megtörténik ez a különleges szertartás, ez a különleges istentisztelet, de aztán jönnek az élet kihívásai, jönnek a kísértések, jönnek a nehézségek. Mi lesz? Mi lesz? Hogyan lehet ebben megmaradni? Ez egy nagyon fontos kérdés, és érdemes megnézni azt, hogy maga Jézus Krisztus hogyan tanított erről. Tehát közvetlenül az úrvacsora után neki azért volt egy nagyon részletes tanítása erről, és ezt a részletes tanítást nézzük most meg. Nyilván nem fogjuk ezt végigvenni, mert három bibliai fejezetről van szó. Ebből a három bibliai fejezetből csak egy szakaszt fogunk megnézni, de ugye jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy János evangéliumában a 14., a 15. és a 16. fejezet egy Jézus búcsú beszédeit tartalmazza. Tehát magyarán, hogyha kíváncsiak vagyunk arra, hogy mondjuk Jézus hogy tanított erről, akár ezt a kérdést is föltéve, hogy most hogyan maradhattok meg ebben az állapotban, az úrvacsora után, akkor olvassuk el ezt a három fejezetet. Miért mondjuk ezt? Mert ugye János evangéliumában a 13. fejezetben olvashatjuk a lábmosás szereztetési igéjét, és egyáltalán az utolsó vacsora leírását. Ugye jó, ha tudjuk, hogy ugye ez egy kifejezett, tudatos, kiegészítő evangélium, így szoktuk ezt nevezni, tehát a másik háromhoz képest, amit még fontosnak tartott János apostol, azokat foglalja bele az evangéliumba. Egyébként nagyon érdekes János evangéliumának a felosztása. Még csak egyetlen gondolat, aztán térünk a választott ige szakaszra. A 12. fejezettől kezdve elkezdődik Jézus utolsó napjainak, majd pedig a 13. fejezettől kezdve azt lehet mondani, hogy Jézus utolsó óráinak a tárgyalása. Tehát ez azt jelenti, hogy János evangéliumának van 21 fejezete, és azt mondtuk, hogy a 12. fejezettől kezdve elkezdődik az utolsó napok tárgyalása és az utolsó óráké. Tehát annyira érdekes, hogy János tulajdonképpen az első 11 fejezetet szenteli Jézus élete bemutatásának, ez ugye nem annyira sok. Tehát a többi evangélium azt lehet mondani, hogy sok tekintetben bővebb, tehát Máté is, meg Lukács is bővebben beszél erről. Igaz, hogy János beszél olyan dolgokról, amikről a többi nem, tehát a nagy judeai szolgálatról, de leginkább erre irányítja a figyelmünket, mintha azt mondaná, hogy kedves olvasók, erre figyeljetek leginkább, mert Jézus életének persze fontos része az, hogy tanított, hogyan gyógyított, stb., de a keresztáldozat, ez mindennél fontosabb. És ezért részletezi annyira alaposan az utolsó órák eseményeit, és többek között a Jézus búcsú beszédeit is, mennyire érdekes, hogy pont ez az evangélium közli. Három fejezeten keresztül olvashatók tehát Jézus búcsú beszédei, 14., 15., 16. fejezet, rengeteg mindent felhoz itt témaként, de mi itt most a 15. fejezet első verseire irányítsuk a figyelmünket, mert a 15. fejezet első verseiben hoz egy nagyon szép képet. Biztos, hogy ismerős lesz számunkra, többünk számára ez a kép. A 15. fejezet első 9 versét szeretném felolvasni, és végigvenni veletek együtt közösen gondolkodva, hogy hogyan, miként beszél Jézus arról, hogy hogyan lehet megmaradni benne, hogyan lehet megmaradni abban az állapotban, amilyenbe most kerülünk. Ezt írja tehát János evangélium a 15. fejezetének első versétől kezdve. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjem. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, akiben ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Eddig olvasom az igét. Ez tehát egy olyan szakasz, amit Jézus búcsúbeszédeiben azt lehet mondani, hogy szinte a búcsúbeszéd középpontjába helyez, már hogyha megnézzük ugye azt, hogy hogyan is épül föl a búcsúbeszédek terjedelme, milyen, akkor ugye azt láthatjuk, hogy a 15. fejezet ennek a közepe, ennek az első 9 versét szenteli Jézus ennek a témának, hogyan lehet megmaradni ebben az állapotban. Na de milyen állapotban is? Kezdjük rögtön ezzel, mert ugye a szőlőtő és a szőlővessző példáját hozza, de legelőször is irányítsuk figyelmünket a 3. versre. Azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Mert, ugye a 2. verset, hogyha még ide vesszük, azt mondja, minden szőlőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjem. Azt mondja tehát Jézus, hogy ez egy megtisztító munka, amit ő végez, de döbbenetes módon a 3. versben azt mondja, hogy igen, és ti már tiszták vagytok. Tiszták vagytok. Na ezért kell jó alaposan elgondolkoznunk azon, hogy tulajdonképpen mi is történik úrvacsorakor. Úgy is föltehetném a kérdést, hogy hogyan megyünk ki a lábmosásra, és hogyan jövünk vissza a lábmosásról. Ez egy döbbenetes dolog. Jelkép az egész, és nyilván jelképes cselekedet volt Jézus esetében is az, amit az utolsó vacsorán tett, felkelt a vacsorától, levetett a felső ruháját, szinte mindannyian tudjuk ezeket az igéket, mert sokszor hallottuk már, kezdte mosni a tanítványok lábait. Amikor ez megtörtént, amikor ez lezajlott, Jézus azt mondja, ti már tiszták vagytok. Ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Ha bárkinek még bizonytalansága lenne, hogy hát mégis miféle beszédre gondol, hát nagyon egyszerű, ott van ugye a csillagozott rész, hagyományos beosztású Károlyi Bibliában ez ott van a vers alatt, nézzük meg a 13. rész 10. versét. Azt mondja, hogy aki megfürdött, vagyis megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Napnál világosabb, nem? Tehát a lábmosás az a megtisztítás szertartása. Ha teljes alázattal, odaszánással veszünk részt a lábmosáson, akkor ebből az következik, hogy bűnösként megyünk ki, és tiszta emberként jövünk vissza. Elképesztő. Elképesztő az, hogy egy cselekedet mennyi mindent jelenthet az ember életében. Nyilván ennek feltétele, hogy olyan alázattal jöjjünk ide, hogy tényleg letettük az elmúlt negyed év terheit, tehát ezek nem gyötörnek már bennünket, mert megbántuk őket, elrendeztük ezeket a dolgokat, tehát tényleg nem nyomasztanak bennünket, és így, hogyha így közeledünk a lábmosás felé, és ott is imádságos lélekkel veszünk részt a lábmosáson, majd pedig így jövünk vissza, azt mondja, ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Tehát nem akármi, ami történik egy úrvacsorán, jó? Tehát ezt mindig nagyon érdemes végig gondolni, hogy nem egy olyan rendszeres, megszokott cselekedet. Pont ez a kihívás egyébként a hívők számára, hogy valahol rendszeres és megszokott cselekedet. Mert negyedévről negyedévre itt vagyunk és úrvacsorát veszünk. Hétről hétre eljövünk, szombatot ünneplünk, ez is válhat egyfajta megszokássá. Nem szabad, hogy megszokássá váljon. Tehát mindig és mindig az Isten új impulzusokat akar nekünk adni, és nagyon fontos, hogy ő maga hogy tekint az úrvacsorára, vagy az utolsó vacsorára, hogy tekintet, azt mondja, ti már tiszták vagytok. És ezért érdekes az, amit itt az első két versben olvashatunk, azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tehát Isten folyamatosan munkálkodik az emberért. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem egy statikus istenkép az, amit láthatunk a Bibliából, nem csupán arról van szó, hogy az Istenhez néha fordulni lehet segítségért, és akkor ő jön és valamit tesz az életünkben. Azt mondja, hogy az Isten munkálkodik az életünkben. Hát ami szőlővesző gyümölcsöt nem terem, le kell, hogy metsze. Tehát annak nincs helye, nincs értelme. Minek? De amelyik meg gyümölcsöt terem, azt mondja, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Na most ez a gondolat, ez többször előkerül ebben a szakaszban. Tehát ebben a 9 versben, amit itt felolvastunk, ez a több gyümölcs termés, ez határozottan ott van magyarán. Isten nem elégszik meg azzal, hogy ember, te valahova eljutottál, valamilyen szintre eljutottál. Még azzal sem elégszik meg, hogy igen, te bűnbánattal és alázattal részt vettél az úrvacsorán, nagyon jó dolog, lábmosásban részesültél, remek, megtisztulva jöttél vissza a lábmosásról, nagyon jó, úgy vetted magadhoz a szent jegyeket, hogy az tényleg méltó volt, kitűnő. Innentől kezdve viszont azt mondja, az a célom, hogy te több gyümölcsöt teremjél. Tehát magyarán teremtél eddig ennyit, mondjuk az elmúlt negyed évben, azt mondja, most akkor magasabbra helyezzük a mércét. Tehát nem ugyanaz a mérce, nem arról van szó, hogy most ugyanúgy folytatódjon az életed, mint eddig. Dehogy is. Magasabb szintre menni. Meg aztán megint magasabb szintre menni. Tehát nincs megállás az Istennél, nincs olyan, hogy stagnálás, hogy eljutottál egy szintre, jól van, ott megmaradhatsz. Mert óhatatlanul is ebből egy idő után hanyatlás lesz, mert azt vesszük észre, hogy hát igazából nem nagyon változik az életünk. Na ezért nagy kihívás egyébként az úrvacsora, mert igen, hatalmas dolog ebben részt venni, hatalmas dolog visszagondolni arra, hogy igen, örülünk annak, hogy megvolt a keresztségünk, hálásak vagyunk azért, hogy a szövetséget megköthettük, és hálásak vagyunk azért, hogy most megerősítjük, de egyben előre is tekintünk. És azt mondjuk, hogy az Isten több gyümölcsöt szeretne látni az életemben. Tehát amire eddig eljutottam, arról az Istennek van egy véleménye, hogy milyen ez a vélemény, ezt mi tudhatjuk, meg az Isten, hogyha kérjük az ő segítségét, és ezt megmutatja nekünk, azt mondja, most akkor emeljük ezt a lécet, idézőjelbe téve. Azt mondja tehát, és így biztatja a tanítványokat a 4. verstől, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Azt mondja tehát, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Annyira érdekes a sorrendnek a jelentősége. Miért nem fordítva mondja? Szeretnék bennetek maradni, és aztán ti is én bennem tudtok maradni, nem? Akár fordítva is mondhatná. Nem, maradjatok én bennem. Hihetetlenül nagy jelentősége van az életünkben a döntéseknek. Tehát ezért izgalmas kérdés ez, mert igen, most itt vagyunk, azért jöttünk, hogy úrvacsorát vegyünk, de aztán jönnek majd az élet kihívásai, az élet nehézségei, gyötrelmei, ezernyi döntést kell, hogy hozzunk. Na, a döntésekben, erre mutat rá Jézus, maradjatok én bennem, maradjatok én bennem. Tehát ha az ember dönt, és azt mondja, hogy igen, én az Urat akarom választani, tehát nem akarom, hogy ez a szent pillanat, ez tulajdonképpen csak itt a gyülekezetben legyen érvényes, hanem ez folytatódjon, azt mondja, akkor igen, döntenem kell az Isten mellett, mi lesz ennek a következménye, én is bennetek fogok maradni. Tehát ha az ember dönt, döntésnek óriási hatalma van, vagy a választásnak. Ha az ember azt mondja, hogy igen, az Istent választom, Isten azt olyan módon erősíti meg, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy igen, akkor te meghívtál engem a te életedbe, innentől kezdve mehetünk tovább együtt. De ehhez szükség van a te döntésedre. Óriási szükség van erre. Egy igét hadd idézzek ezzel kapcsolatban egyébként, nagyon elgondolkodtató Jakab levelében hasonlót olvashatunk. Jakab levele 4. fejezete, és ott a 7.-8. vers. tehát Jakab levele 4. fejezete és 7. 8. vers, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Hasonló gondolatok, nem? Engedelmeskedjetek az Istennek. Megint a döntésről szól. Álljatok ellene az ördögnek. Hát sóhajtózhatnánk mi, és egyben igazunk lenne, hogy hát az ördögnek mekkora hatalma van, meg hogy milyen módon próbál elveszíteni bennünket, meg a másik embert. Persze, ezt lehet elemezni. Azt mondja Jakab, állj ellene, el fog futni. Azt mondja, közeledj az Istenhez, megint a döntés. Szeretnék, Uram, a te közelségedben lenni. Közeledni fog hozzád. Tehát ugyanerre mutat rá, és ugyanez a törvényszerűség érvényesül itt is. Igen, az Isten szinte kérleli az embert, hogy ne akarj egyedül tovább menni az utadon. Tehát itt most velem együtt vagy, itt most a gyülekezetben, itt most az Istennel együtt vagyunk. Amikor kilépünk a gyülekezetből, akkor is szükséges, hogy az Istennel együtt maradjunk. Azt mondja, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Oly természetesen mondja, ahogy a szőlővessző, 4. verset olvasom megint csak, János 15-ben, amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, akképpen ti sem, hanem ha éppen nem maradtok. Végtelenül egyszerű természeti képet hoz. Tehát mi történik azzal a faággal, vagy azzal a szőlővesszővel, amit levágnak a törzsről, vagy levágnak a szőlőtőkéről? Vége. Egy ideig még szép, de aztán annyi. Tehát ezért nagyon fontos, és ezt az egyszerű képet használja, hogy igen, maradjatok bennem, menjünk együtt tovább, szeretnék veletek lenni, együtt meghozni ezeket a döntéseket, mert nyilván ugye arra hív fel bennünket, hogy igen, válasszuk őt, válasszuk az Istent, de ehhez minden segítséget megad. Tehát ugye ez nem úgy értendő, hogy ember hoz meg azt a döntést, én akkor háttérbe vonulok, nem, hát ott segít minden lépésnél, mindennél, kísértésnél, nehéz helyzetnél is, hát ott van velünk, csak dönts mellettem. Tehát ezt szeretné kimunkálni az emberben. Még egyszer megerősít itt az 5. versben, azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem, vagy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Gyönyörű szépen mondja, azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, ne felejtsük el, hogy ki a szőlőműves. Maga a mennyei atya. Ugye? Tehát mennyire szép, hogy Krisztussal egységben lehetünk, hol van ebben a képben maga az atya, az, aki gondozza ezt az egész kapcsolatot, aki munkálkodik ezért az egész kapcsolatért. Tehát ő az, aki a szőlőműves, ő az, aki ezt a képet idézőjelbe téve erősíti. Különben nagyon érdekes az, hogy a zsidók a szőlőt a legnemesebb növénynek tartották. Tehát a szőlőnek óriási értéke volt a szemükben. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy nem egy fa képét helyezi itt elénk Jézus. Cédrusva például, valami hatalmas, sudár, és tényleg egy óriási tekintélyt parancsoló fának a képét. Nem, a szőlőnek a képét helyezi elénk. Tehát sokkal egyszerűbb kép ilyen értelemben, és még inkább bemutatja azt, hogy igen, arra van szükség, hogy ez az egység megmaradjon. Persze a fánál, egy fánál ugyanígy igaz ez, de hát a szőlőnek nagyon komoly háttere van, bibliai háttere is. Nem térünk ki most erre, de Ézsaiás könyve 5. fejezetében is egyértelművé teszi, hogy amikor a szőlő képe, vagy szőlő példája, vagy hasonlata kerül elénk a Bibliában bárhol, akkor az az Isten népére vonatkozik. Tehát Ézsaiás könyve 5. fejezetében található a jelképnek tulajdonképpen az eredete, vagy magyarázata, és éppen ezért, ugye, akkor, amikor ezzel találkozunk, akkor jó erre visszagondolnunk. 5. vers, ugye ezt olvastuk az előbb. Azt mondja, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Megint itt vagyunk ennél a gondolatnál. Ugye? Tehát azt mondja, hogy igen, ami pedig gyümölcstermő szőlővessző, azt az Isten megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tehát annyira szép, nem pusztán a gyümölcstermésről beszél. teremjetek gyümölcsöt. Tehát ez is egy abszolút biblikus gondolat lenne, hogy igen, ember törekedj arra, hogy legyen gyümölcstermő a te életed. Magyarán a lélek gyümölcse vagy gyümölcsei, ezek kirajzolódhassanak a te életedben, láthatóak legyenek más számára is. Nem pusztán ezt mondja, azt mondja, több gyümölcs, arra van szükséged. Itt sem azt mondja, hogy igen, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az gyümölcstermő lesz. Ha így lenne, hát szinte az ember azt mondaná, hogy nem lenne hiányérzetünk. Az terem sok gyümölcsöt, sok gyümölcsöt. Tehát nem csak azt szeretném, hogy te néhányszor csillanj meg, idézőjelbe téve a jellemed felcsillanjon a következő időszakban, a következő negyed évben, mondjuk ezt így, a következő úrvacsoráig, hogy tényleg legyen néhány olyan pillanat, amire az Isten azt tudja mondani, hogy igen, ez helyes dolog volt, és nagyon-nagyon jó, hogy te mellettem döntöttél, hanem hogy sok-sok gyümölcs legyen a te életedben. Sokat-sokat szeretnék adni rajtad keresztül is. Csak egy dolgot jegyezzünk meg, amit itt mond, és ugye a hagyományos beosztású Károlyi Bibliában vastag betűvel is van szedve, nálam nélkül, vagyis nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ezt az egyszerű képet ne felejtsük el, szőlővessző. Tehát kapcsolatban vagyunk a szőlőtővel. Ha nem vagyunk kapcsolatban, hát akkor ne csodálkozzunk, hogy nincs gyümölcstermés. De ez a kapcsolat helyreállítható. Csak éppen meg kell becsülni, tehát ugye nem a világ végezeteig, tehát az ember elszakad, aztán újra-vissza, elszakad, újra-vissza, nem. Hanem ha elszakadtunk a szőlőtőtől, akkor mély alázattal és bűnbánattal bevallani az Istennek, hogy Uram, én most nélküled akartam élni. Nem érdemes nélküled élni, és nem érdemes ilyen irányba mennie az életemnek, mert igazából ez a halál útja, zsákutca, úgy is lehetni. Hát abból vissza, úgy is lehet mondani, abból vissza kell jönni. És éppen ezért fontos, amit itt mond, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Persze valamit igen, de ezek a holt cselekedetek, nem élő cselekedetek. És a holtakra meg hát azt mondja Jézus, hogy hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. Tehát bennünket nem a halálra hívott el, az életre hívott el. És pontosan erről szól az úrvacsora többek között. Mennyire érdekes, hogy közben egy halált, egy halálesetet állítunk a középpontba, Jézus Krisztus halálát. És közben azt mondjuk, hogy igen, ez az életnek a titka, ennek a halálnak a megértése. Ez az, ami életre vezet bennünket. Különleges ellentmondásnak tűnik, de hát ugye a kettő összhangba hozható. Ha tovább olvasuk, akkor ugyanez a gondolatot tovább mélyíti, ugye a hatodik versről. Azt mondja, ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Eddig olvasom. Azért szép ez, mert ugye azt mondja, hát a hatodik versben egy döbbenetes képet hoz, azt mondja, hogy ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, megszárad, egybegyűjtik ezeket, a tűzre vetik és megégnek. Igen, ennek a képnek az első feléről beszéltünk, de hogy mi lesz azzal a szőlővesszővel, azokkal az ágakkal, amelyek már nem termőágak, óhatatlanul is ez az a következmény, amire ugye számítanunk lehet. De mennyire szép, amit itt mond a hetedik versben, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Nézzük meg azt, hogy hogyan bővíti, hogyan tágítja ezt a képet, mert ugye eddig csak arról beszélt, hogy igen, legyünk vele egységben, legyünk a mindenható Istennel közösségben, és a szőlőtővel egységben. De hogyan lehetséges ez? Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Mert bárki mondhatja azt, hogy jó, hát ez szép dolog, hogy itt Jézus hív arra, hogy maradjunk ő benne, meg döntsünk mellette, de amikor ezernyi dolog vesz minket körül, ezernyi kísértés, ezernyi nehézség az életben, hogy lehet megtartani ezt a vele való közösséget? És egy végtelenül egyszerű dolgot mond, azt mondja, beszédeim, ha az én beszédeim bennetek maradnak. Tehát ha ott csengenek a fülünkben az igék, Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye nem mindig tudunk igékről beszélni, pláne hogyha nincs olyan, aki befogadja, tehát beszélgetni másokkal igei dolgokról, de a szívünkben, a lelkünkben ott élhetnek ezek az igék. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, ne szakadjunk el ezektől a gondolatoktól. Tehát ezért nagyon lényeges, hogy igen, legyen meg az a készség, az a nyitottság az emberben, hogy Uram, nyitott vagyok a te szabadra, de akkor ez azt jelenti, hogy olvassuk, táplálkozzunk vele, fogadjuk be ezeket a gondolatokat. Enélkül is persze az Isten tud bennünket vezetni valamennyire, na de hát ne felejtsük el, hogy mi a célja, sok, sok gyümölcs termése, még több gyümölcs termése. Hát ez csak azáltal lehetséges, hogyha a szívünkben, lelkünkben ott vannak ezek az igék, és adott esetben bizony egy nehéz helyzetben, egy kísértésben is elénk jönnek, hogy igen, akkor az Isten mit is üzen? Hogyan is tanít? Akár több ige is, ha eszünkbe jut. Az én beszédeim bennetek maradnak, hát így lehet megmaradni az Istenben, az Isten szeretetében. És döbbenetes ez a kilátás, vagy hát ez az ígéret itt a 7. versben. Azt mondja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz néktek. Na most erre mondjuk azt, hogy hát igen, olyan nagyon szépnek tűnik ez a gondolat, de kicsit olyan távolinak, tehát hogy az imádságnak ekkora hatalma lehet. Hát lehet, hogy ezt mondjuk, de azért azt érdemes végig gondolni, hogy ezt a bizonyos gondolatot, ezt Jézus elmondja a 14. fejezetben is, elmondja itt is a 15. fejezetben, meg elmondja a 16. fejezetben is. Tehát három fejezet, ne felejtsük el, Jézus búcsúbeszédei szinte olyan, mint egy végrendelet. Tehát, hogy mi az az utolsó üzenet, utolsó részletes üzenet, amit szeretnék nektek adni. Elmondja ezeket, és háromszor erősíti ezt meg, hogy ember, figyelj, az imádságnak ekkora hatalma van. Kérjetek, amit csak akartok. De persze ott van a feltétel, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim ti bennetek maradnak, azt mondja, kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az néktek. Hogy mikor adja meg az Isten, milyen módon adja meg az Isten, az már az ő dolga, az ő hatásköre. De hogy az imádság élő, a vele való kapcsolat élő, az is egészen biztos. Tehát ne felejtsük ezt el. Még egyszer mondom, nem egy egyszerű ígéretről van szó. Szóval persze, ha egyszerű ígéretről lenne szó, akkor is azt mondanánk, hogy hát ez egy hatalmas dolog. Háromszor mondja el. Tehát mind a három fejezetben ott van ez a gondolat. Fantasztikus kifutása az ember életének és az ember ima életének, de tényleg ebben bízhatunk, hogy ez alapján azt mondhatjuk, hogy kell, hogy legyen eredménye az imádságainknak. Nincs olyan, hogy szoba plafonjáig terjedő ima. Mert néha lehet, hogy így érezzük, hogy igen, bár imádkozunk, de mintha csak a plafonig szállnának az imádságok. Nem. Ha egységben vagyunk Istennel, akkor igenis ezek a kérések megvannak nála, becsben tartja, forgatja, rendeleteket hoz, és így tovább. Tehát hatalmas lehetőség ez az ember számára. De a 8. versben újra jön az a gondolat, amiről már többször beszéltünk, de hát nem véletlen, hogy többször, mert Jézus is többször említi. Azt mondja, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Megint a sok gyümölcs termése. Tehát kevés gyümölcs terméssel az Isten nem elégszik meg. Egyébként ez is nagyon szép, hogyha valamennyi gyümölcsöt termünk, nem? Tehát ha az életünk, hogyha ilyen. Hogy vannak olyan mozzanatok, pillanatok, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, Istennel egységben voltam, és ezért hálás vagyok. Isten azt mondja, hogy jól van, de ebből legyen több. Több gyümölcs, sok gyümölcs. Tehát ne alacsonyra helyezzük a mércét, ne mondjuk azt, hogy egy kevéske az áldásból az elég, egy kevés kis jó cselekedet, vagy egy kevés, hogy mondjam, olyan magatartás, magaviselet, ami Istenhez méltó, aztán a többi meg olyan, amilyen. Nem, sok gyümölcs, még több gyümölcs. És azt mondja, ezzel az egyszerű gondolattal zárja, hogy amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Az egész úrvacsora, az egész utolsó vacsora erről szól, Krisztusnak a végtelen szeretetéről, és arról, hogy szeretné a lehető legjobb útra vezetni a tanítványait. Azt mondja, ez nem magamtól jön, én is kapom, a mennyei atyámtól kapom. Ezt a mennyei atyától kapott szeretetet, ezt adom tovább nektek, és ez az, ami igazából benneteket, bennünket, mindannyiunkat elvezethet arra, hogy tényleg ez az egység megmaradjon közte és köztünk. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban az utolsó vacsora gondolataival és az úrvacsora most már számunkra úrvacsora gondolataival olyan módon töltekezzünk be, hogy ez nem csak egy pillanat, nem csak egy mozzanat, nem csak egy eseménysor, nem csak egy szertartás. Elcsendesedünk, és ezt az egészet igyekszünk átélni a maga teljességében, itt és most, ezekben a percekben, ezen az Isten tiszteleten, de amikor vége van, ne felejtsük el, meg kell maradnunk ebben. Ez rajtunk is múlik, sőt, leginkább rajtunk múlik, a döntésünkön múlik, azon múlik, hogy valóban igent tudunk-e mondani az Isten hívására, ez minden vágya, hogy ezt megtegyük. Ez minden vágya, hogy valóban ez az egység, ami most és itt kialakul, ez megmaradjon a következő órákban, napokban, hetekben, hónapokban, ameddig tart az életünk. És hálásak lehetünk tényleg Istennek, hogy ezt itt is, ilyen módon is felkínálja számunkra. Amen.